Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Padéli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: Károly Róbert hosszú uralkodásának pozitívumai nem csak abban mutatkoznak meg, hogy megakadályozták a magyar királyság szétesését, valamint azt, hogy az általa bevezetett kormányzati, társadalmi, katonai és gazdasági reformjaival újra működőképessé tették az országot, hanem abban is, hogy uralkodása során újra megindultak azok az építkezések, amelyeknek célja a királyi hatalom reprezentációja volt. Így nem csoda, hogy őt a történészek a magyar történelem legfontosabb királyai között tartják számon. Halála azonban nem szakította félbe az általa elkezdett folyamatot, hiszen nem sokára kiderült, hogy méltó utód került a trónjára. Témánk: Károly Róbert épített öröksége. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm a Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunk során Károly Róbert uralkodásának utolsó eddig érintetlen aspektusaival fogunk foglalkozni. Megnézzük, hogy uralkodása során milyen épített örökséget hagyott hátra első Anzsú királyunk, illetve egy rövid kis ismétlésbe, hogy fogalmazzak így, megpróbáljuk megnézni, hogy hogyan értékelik a történészek Károly Róbert uralkodását, illetve lássuk csak, hogy ki követte őt Magyarország trónján halála után.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy ezen a héten is tartsunk egy emlékeztetőt.
Az elmúlt időszakban az úgynevezett vegyesházi királyok és azon belül is az első Anzsú király uralkodásával foglalkoztunk. Ezek a vegyesházi királyok az Árpád-ház kihalása után kerültek Magyarország trónjára, annak az Árpád-háznak a kihalása után, amely három évszázadon keresztül irányította Magyarországot. Az Árpád-háznak az első királya nem volt más, mint Szent István király, az államalapító királyunk, aki sikeresen megőrizte a hatalmát rokonával Koppánnyal szembe, majd a pápától kapott koronával megkoronázta magát magyar királynak. István király az, aki sikeresen kiterjeszti a királyi fennhatóságot az egész Kárpát-medencére, letörve a különböző törzsi vezetőknek a helyi hatalmát, illetve megszervezte a magyar királyságot közigazgatási szempontból, létrehozta a vármegye rendszert a Kárpát-medencébe. Ezzel párhuzamosan István király az, aki megszervezi a magyar keresztény egyházot a püspökségek, illetve érsekségek alapításával, valamint az ő nevéhez köthetők az első írott törvényeknek a kiadása, az első okleveleknek a kiadása, valamint az első magyar pénznek a verése is. Ezzel párhuzamosan István király jelentős külpolitikai tevékenységet is folytat, arra törekedett, hogy békés viszonyt tápoljon a szomszédokkal, elsősorban a szomszédos nagyhatalmakkal, a német-római birodalommal, a bizánci birodalommal, de nem csak, és a szomszédokkal szembe inkább a dinasztikus házasságoknak a politikáját követte, mint a hódításnak a politikáját. István király uralkodása alatt viszont nem tudta megoldani a trónutódlásnak a kérdését. A kijelölt trónörökös Imre herceg még első királyunk élete során balesetben elhunyt, így István király a velencei orszaroló Pétert jelölte ki utódjának, ami belső elégedetlenséghez vezetett, és István király kénytelen volt rokonát, vazult ellehetetleníteni a trón elfoglalásától. István király halála után két rövid uralkodás következik, előbb az István által kijelölt orszaroló Péter uralkodik néhány évet, majd az ő előzése után Abba Sámuel kerül Magyarország trónjára. Abba Sámuel is rövid ideig uralkodik, hiszen a német segítséggel visszatérő Péter legyőzi őt, és visszaszerzi koronáját, de Péternek a második uralkodása is alig másfél-két évig tart, a pogánylázadások, összeesküvések végül véget vetnek uralkodásának. A helyzetet a vazul ágból származó első András használja ki, aki a 11. század közepén Magyarország királya lesz. András jelentős tevékenységet folytat annak érdekében, hogy megerősítse a magyar királyságnak a helyzetét, például helyreállítja a pogánylázadások által megtépázott egyházat, illetve megosztozik a hatalmon öccsével, Béla herceggel, aki számára létrehozza a dukátust. Közösen verik vissza a németek támadását, és úgy nézett ki, hogy ez a közös uralkodás jelentős mértékben megszilárdítja a magyar királyságnak a helyzetét. Azonban András királynak azon lépése, hogy fiát Salamont megkoronázza királynak, és kijelölje utódjának, a két testvér között konfliktust generált, és a kibontakozó testvérháborúból András kerül ki győztesen, aki nem csak koronáját, hanem életét is veszti a harcok során, így Magyarország élére első Béla kerül egy rövid ideig. Azonban Béla uralkodása sem túlságosan hosszú, egy szerencsétlen balesetben megsérülő király meghalt, és az lehetőséget biztosított András fiának, Salamonnak, hogy visszatérjen az országba, és visszaszerezze koronáját, hatalmát. Salamon megosztozik Béla fiaival, Gézával és Lászlóval az ország irányításában, közel másfél évtizedig az unokatestvérek közösen irányítják Magyarországot, Salamon királyként, Géza pedig hercegként. Azonban a sikeres közös uralkodás véget ér, és kibontakozik egy újabb konfliktus az Árpádházon belül, és ebből a konfliktusból Géza kerül ki győztesen, aki előzi Salamont, és rövid ideig megszerzi a királyi hatalmat. Géza uralkodása is meglehetősen rövidre sikeredik, majd halála után testvére László kerül Magyarország élére, akit első Lászlóként vagy Szent Lászlóként ismerünk. László király sikeresen megszilárdítja a bel- és külpolitikai tekintélyében megtépázott országot, sikeresen megoldja az úgynevezett Salamon kérdést, rokonát lemondatja végérvényesen a trónról, illetve jelentős törvénykezést hajt végre, amely segítségével az ország égető belső problémáit, a tolvajlást, a króborlást próbálja megakadályozni. Ezen kívül László király jelentős egyházszervezői tevékenységet is folytat, ő hozza létre a zágrábi püspökséget, valamint ő költözteti a bihari püspökségnek a székhelyét Váradra. Ezzel párhuzamosan alkalmazza a szentélyavatásoknak a politikáját, az ő uralkodása alatt avatják szenté István királyt, Imre herceget, illetve Gellért püspököt. László király nem csak belpolitikai, hanem külpolitikai tevékenységével is maradandót alkotott, beavatkozik a kor legjelentősebb konfliktusába, az investitúra harcba, amely során legalábbis kezdetben a pápát támogatja a német-római császárral szembe, illetve az ő uralkodása során következik be a magyar királyságnak az első terjeszkedése, komolyabb hódítása, és pedig ő terjeszti ki a magyar fennhatóságot Horvátországra. László király halálát követően unokaöccse Kálmán kerül Magyarország trónjára. Az a Kálmán, akit csak Könyves Kálmánként szoktunk emlegetni, a kor legjelentősebb műveltségével rendelkező uralkodó volt európai szinten is. Könyves Kálmán folytatja tulajdonképpen elődjének a politikáját, belpolitikai szempontból általában a törvények szigorának az enyhítését szoktuk megemlíteni, hiszen Kálmán király felismerte, hogy a törvények elérték a céljukat, megoldották az ország belpolitikai problémáit, és ezért enyhítette ezeket a törvényeket. Ugyanakkor külpolitikai szempontból is folytatja elődjének a politikáját, a terjeszkedés tovább folytatódik az Adriai tenger irányába, hiszen Kálmán király uralkodása alatt sikerül kiterjeszteni a magyar fennhatóságot Dalmáciára. Kálmán király uralkodásának legjelentősebb problémája öccse Álmos herceg volt, aki többször is összeesküvés szőtt a királlyal szembe, és végül Kálmán úgy oldotta meg ezt a problémát, hogy megvakítatta öccsét és annak fiát. Így Kálmán király halála után a trónra minden nehézség nélkül fia II. István kerül, aki megpróbálja ugyan folytatni apjának a politikáját, de kudarcot vall, és amikor bekövetkezik a halála, akkor lehetőség adódik az álmosságnak, hogy hatalomra kerüljön, és II. Vak Béla személyébe ez meg is történik. II. Béla sikeresen megszilárdítja a királyi hatalmat, ehhez meglehetősen véres eszközöket is igénybe vesz, de ebben a próbálkozásában annyira sikeres volt, hogy amikor alig 10 éves uralkodás után fia kerül a trónra, Magyarország belpolitikai helyzete rendkívül szilárd volt, és fia II. Géza minden nehézség nélkül veszi át az országnak az irányítását. II. Géza uralkodása a 12. század közepén egy stabil királyi hatalmat mutat. Magyarország egy nagy hatalomként jelenik meg a térségbe, olyannyira, hogy még a francia királysággal is jelentős kapcsolatok alakulnak ki. II. Géza uralkodása során azonban Magyarország szembe kerül a bizánci birodalommal, és ez a konfliktus végül a belső egység felbomlásához vezet, hiszen megjelennek a trónkövetelők, II. Gézának a testvérei, akik bizánci támogatással megpróbálják megszerezni a hatalmat. Így, amikor II. Géza váratlanul meghal, fia III. István rendkívül nehezen tudja megőrizni a király címét és a hatalmat, hiszen az ellenkirályként fellépő II. László, valamint IV. István egy éven keresztül vitorolják a királyi hatalmat. Viszont III. István végül sikeresen visszaszerzi a hatalmát, és megszilárdítja az országnak a helyzetét, ugyanakkor pedig sikeresen lezárja a bizánci háborúkat is. Igaz, hogy jelentős területi veszteségeket szenved Magyarország ezen próbálkozás során. III. István váratlan halálát követően testvére III. Béla kerül Magyarország élére, akit a 12. század legjelentősebb magyar királyának és az Árpádház egyik legjelentősebb magyar királyának tartunk. III. Béla kamatoztatja azokat a kormányzati tapasztalatokat, amelyeket a bizánci birodalomban szerzett, és megpróbálja az írásbeliség elterjesztésére helyezni a hangsúlyt az államigazgatásba, és az ő uralkodása alatt jön létre a királyi kancellária, valamint támogatja a hiteles helyeknek a létezését és működését. Ezen kívül III. Béláról érdemes tudni azt, hogy jelentős jövedelmekkel rendelkezik. Az összeírásokból tudjuk azt, hogy Európa egyik leggazdagabb uralkodóinak számított. Ezzel párhuzamosan sikeres egyházpolitikát is folytat, hiszen az ő uralkodása alatt következik be László királynak a szentéavatása. Ezzel párhuzamosan a külpolitikáját is meg kell említeni. III. Béla visszaszerzi azokat a területeket, amelyeket a magyar királyság elvesztett a bizánci birodalom javára, és ugyanakkor megpróbálja a halicsi fejedelemséget is elfoglalni, ez utóbbi próbálkozásában azonban nem volt túlságosan sikeres. III. Béla halálát követően fia Imre kerül Magyarország élére, aki szembe kell nézzen öccsének, András hercegnek a lázadásaival, majd Imre halála után ennek fia, a kiskorú III. László lesz névlegesen Magyarországnak a királya, de a gyerekkirály halálát követően végül a királyi hatalom, a királyi cím II. Andrásnak a kezébe kerül. II. András a 13. század egyik jelentős magyar uralkodója volt. volt, aki hosszú uralkodásával eléggé ellentmondásos eredményeket ért el. Azon próbálkozása, hogy a királyi kincstárnak a jövedelmeit a regáli jövedelmekre helyezze, és mértéktelen birtok adományozásai jelentős mértékben meggyengítették a királyi hatalmat, és az ország állandó pénzhiánya küszködik uralkodása során. Nem csak belpolitikája, de az ötletszerű külpolitikája is hozzájárul ehhez a pénzhiányhoz, hiszen András király fanatikusan ragaszkodik a halicsi fejedelemségnek az elfoglalásához, ami rengeteg pénzt, erőforrást emészt fel, de komoly eredményt nem hoz Magyarország számára. Ugyanakkor részt vesz az 5. keresztes hadjáratba is, amely szintén csak pénzügyi vesztességeket okozott az országnak. Így nem csoda, hogy II. András uralkodása során megjelennek az elég érdetlenkedő hangok. Ezt végigkövethetjük az uralkodása során kialakult összesküvésekben, hiszen tudjuk azt, hogy feleségét Gertrudis királynét meggyilkolják, valamint tudjuk azt, hogy a nemességnek egy része fiát, Béla herceget lépteti fel a királlyal szembe. Ugyanakkor II. András uralkodása során következik be az aranybullának a kiadása, amellyel a király a nemeseknek a jogait kénytelen elismerni, valamint az Andreánumnak a kiadása, amellyel az erdélyi szászoknak a jogait biztosította. II. András a halálát követően 4. Béla kerül Magyarország élére, aki úgymond megpróbálja visszacsinálni az apja által bevezetett intézkedéseket, viszont próbálkozásait félbeszakítja a tatárjárás, amely óriási pusztításokat okoz a magyar királyságnak. A magyar királyság túléli ezt a keletről érkező támadást, és 4. Bélának az lesz a feladata, hogy újjáépítse az országot, és ennek a feladatnak rendkívül sikeresen is eleget tesz, ezért 4. Bélát méltan emlegetjük 2. hónalapítóként. Béla király uralkodása során konfliktusba kerül fiával, István herceggel, és ez a konfliktus jelentős hatást gyakorol a következőkben a magyar királyság történetére, hiszen a konfliktus során úgy Béla király, mint István herceg jelentős birtokadományokat hajt végre, és ez lehetőséget ad arra, hogy egy erős bárói réteg jöjjön létre, amely akár a királyi hatalommal is hajlandó szembe kerülni. És ezt láthatjuk 5. István uralkodása során is, amikor az egyik báró maga a király fiát tartóztatja le, és ez a lépés annyira megbotránkoztatja István királyt, hogy alig 2 éves uralkodás után meg is hal. Így a királyi korona 4. László fejére kerül, akinek az uralkodása során a bároknak az erősödése, a belső anarchia tovább növekedik, és 4. László nem tud rendet teremteni a kialakuló káoszba, így egyre inkább a kunok közé vonul vissza, így őt általában Kun Lászlóként szoktuk emlegetni. 4. László meggyilkolása után az Árpádház utolsó férfi tagja, 3. András kerül Magyarország élére, aki szintén nem tudja a belső anarchiát megszüntetni, és amikor 3. András váratlanul meghalt, akkor az ország a szétesésnek a határán volt. A különböző tartományurak jelentős helyi hatalmat építettek ki, amellyel a királlyal is szembe tudtak helyezkedni. És ezt kell megtapasztalja Wenzel, illetve Otto, akiknek a rövid uralkodásai jelezték azt, hogy a tartományurakkal nem lesz könnyű elbánni, és tulajdonképpen ennek a 2 rövidideig uralkodó királynak a hatalmát a tartományuraknak a befolyása aknázza alá. Viszont az Anjou-házból származó Károberto vagy Károly Robert sikeresen megszerzi a királyi hatalmat, majd 3. megkoronázását követően sikeresen háttérbe szorítja a tartományurakat, majd belső reformjaival megszilárdítja a magyar királyságnak a helyzetét. Az utóbbi műsorainkban ezekről a belső reformokról beszéltünk, láthattuk azt, hogy milyen kormányzati reformokat hozott létre, beszéltünk az új nemességnek a létrehozásáról, a gazdasági reformjairól, hadügyi reformjairól, illetve a múlt heti műsorunkban beszéltünk a külpolitikájáról is, láthattuk azt, hogy Károly királynak a külpolitikája meglehetősen sikeres volt, és kiemeltük elsősorban a cseh, illetve a lengyel királlyal kötött szövetségét, valamint beszéltünk arról, hogy elméletileg biztosította a fia számára a nápolyi trónt is, valamint kiemeltük azt is, hogy a Balkán-félsziget irányába elszenvedett bizonyos kudarcokat is Károly király. A múlt heti műsorunkat Károly király családjának a bemutatásával fejeztük be. Beszéltünk a a három vagy négy házasságáról, illetve gyerekeiről, és miközben erről beszéltünk, sajnos elfelejtettem megemlíteni, hogy a magyar királynak nem csak törvényes, hanem házasságon kívül született gyereke vagy gyereke is voltak. Az biztos, hogy volt egy törvénytelen fia, akit Kálmánnak hívtak, és egyes történészek azt is feltételezik, hogy Kálmánnak volt egy lánytestvére is. Kálmánról azt tudjuk, hogy 1317-18 környékén született. A Dobnicsi és a Pozsonyi krónikák szerint édesanyja a Nagy Dunai szigetről való ágyas volt, akinek a nevét sajnos nem őrizték meg a források. A király figyelemmel kísérte tulajdonképpen elsőszülött fia életét, és egyengedte pályáját. Így a fiatalembert egyházi pálya felé irányította. Kálmán minden bizonnyal a király befolyásának köszönhetően előbb váradi, majd fehérvári kanonok lett, később pedig az esztergomi prépost tisztségét is betöltötte. Kálmán egyházi pályájának csúcspontját 1337-ben, mindössze 20 éves korában élt el, amikor győri megyés püspök lett. Ezt a magas egyházi méltóságot az 1375-ben bekövetkezett haláláig viselte. Por Antal történész a pozsonyi városháza kapuboltozatának 5 zárókévén található alakok és az ezeket elválasztó címerekre jellemző állatfigurák elemzése alapján arra következtetésre jutott, hogy a zárókövek Kálmán herceget, édesanyját és lánytestvéret ábrázolják. Innen származik az a feltételezés, hogy Kálmának volt egy lánytestvére is, aki akár Károly Robert lánya is lehetett.
Történész úr, hogyan ért véget első Károly uralkodása, és mit kell tudjunk halálának körülményeiről? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai kőbezárt múltunkat.
Károly Robert, vagyis első Károly több évnyi betegeskedés után 1342. július 16-án hunyt el Visegrádon. Király holttestét előbb a visegrádi plébánia templomban havatalozták fel, majd a Dunán Budára szállították. Itt a város lakossága körmenetben zsoltárokat énekelve kísérte be a városba. A budai gyászmisék után Székesfehérvárra vonultak a tetemmel, ahol a városba érve egész éjjel virasztottak a halott mellett. Királyt a fehérvári Nagy Boldogasszony bazilikába temették el István király és Imre herceg sírja közelébe. A temetésen részt vett Károly Robert sógora, a lengyel király, és luxemburgi Károly Morva Örgróf, a majdani IV. Károly német-római császár is. Károly Robert feltételezett sírját 1969-ben tárták fel. Azonosítás annak köszönhető, hogy a 14. századi, valószínűleg királyi sírban talált férfi megállapított életkora megfelel Károly Robert életkorának. Király arcát a koponya alapján Skultéti Gyula szobrász rekonstruálta.
A következő percekben beszéljünk arról, hogy milyen épített örökség köthető az első Anzsú uralkodónk nevéhez.
Károly Robert uralkodásának első felében hatalma biztosításával és a hatékony központi irányítás megszervezésével volt elfoglalva, nagyszobású építkezésekre nem volt lehetősége. Az ország egyes vidékei felett a király ellenébe hatalmaskodó tartományurak legfeljebb várakat építettek, művész igény nélkül. Viszont a tartományurak legyőzése után Károly Robert immár a reprezentatív építkezések kezdeményezését is támogatta, hiszen ezek építkezések a megerősödő királyi hatalom jelképei is lettek. Nem mellékes az sem, hogy a gazdasági reformjainak köszönhetően most már rendelkezett azokkal az anyagi erőforrásokkal is, amelyek lehetővé tették ezeknek az építkezéseknek a finanszírozását is. Károly Robert uralkodása alatt a legfontosabb királyi kezdeményezésű építkezés Visegrád állandó királyi székhelyé való átalakítása volt. A Visegrád elnevezés szláv eredetű, magas várat, fellegvárat jelent. Itt az első erődítményt már a rómaiak építették, első Konstantinus császár idejében. Ez az erődítmény a pannoniai római limes egyik fontos eleme volt. Ezt néhány évszázaddal később az árpádházi fejedelmek újrahasznosították, és a 10. század második felében építették ki, mint a pilisi erdőbirtokaik központját. Az államalapítás után a kialakuló vármegye rendszer egyik első, már 1009-ben említett eleme volt a visegrádi Sibrik-dombon álló ispáni vár. A visegrádi ispáni vár római kori falait és tornyait felújították, az egykori parancsnoksági épületből lakótornyot alakítottak ki, továbbá a vár udvarán egy kápolna és egy kőpalota épült. A vár körül egész város jött létre, több templommal és egy első András által alapított ortodox kolostorral. Úgy néz ki, hogy az Árpád-kori vár és város első András és Salamon király uralkodása alatt élte virágkorát. A visegrádi ispán azonban Szent László király uralkodása uralkodása idején Esztergomba költözött, így a visegrádi ispáni vár elvesztette közigazgatási jelentőségét. Ezután egy ideig börtön szerepét töltötte be, hiszen László király 1081-től az ispáni várban őriztette ellenfeleit Salamont. A közhiedelemmel ellentétben a későbbi alsóvárban felépült vízitorony akkor még nem állt, ezért azt tévesen nevezte el a népnyelv Salamon toronynak, mivel ott biztosan nem raboskodhatott a kalandos életű királyunk. Az egykori ispáni vár végső pusztulását az 1242-es támadást okozta, ezután köveit az új visegrádi vár építéséhez használták fel. A visegrádi kettős várrendszer a tatárjárás követően 1250-1260 körül a nagyvárépítési időszakban jött létre, ekkor építette IV. Béla és felesége Laszkaris Mária királyné a királynői hozományból. A vár két részből állt, a fellegvárból és az alsóvárból, amiket tornyokkal megerősített völgyzárú fal kötött össze, amely egészen a Duna partján felépített őrtoronyig húzódott. A völgyzáró falon keresztül vezetett az a középkori országút, amely Esztergomból Budára tartott. A háromszög alaprajzú fellegvár a hegycsúcson épült, erődítés falait egy kaputorony, egy ötszögű öregtorony és egy lakótorony erősítette. Az alsóvár a Duna partja fölé emelkedő teraszon épült, kaputoronnyal és őrtornyokkal megerősített erődítés falakból, és a középpontjában egy hatalmas hatszögű lakótoronyból állt, amelynek vízitorony volt a neve, ezt nevezik ma Salamon toronynak. A lakótorony 13. századi főbejárata az első emeletről nyílott, innen vezetett fel a déli falsarokba beépített lépcsőház. Az emeleti termeket oszlopos kandallókkal fűtötték, és gazdagon tagozott ikerablakok világították meg. A torony 6. szintjén helyezkedett el a gyilokjárós, pártázatos falakkal övezett tetőterasz, ahonnan a külső fából épült erkély folyosóra lehetett kilépni. Ez a torony alapvetően Pilis megye ispánjainak lakóhelyeként szolgált, de a vadászatok alkalmával királyi szálláshely volt. Az Árpádház 1301-es kihalását követően a 14. század elején Visegrád a trencséni oligarcha Csák Máté birtokába került, majd 1317-ben Károly Robert katonái ostrommal vették be a várat. 1323-ban az uralkodó áthelyezte a királyság székhelyét Visegrádra. Ekkor kezdődtek az új visegrádi székhely építésének munkálatai, amelyek 1347-ig az udvar Budára költözéséig tartottak. Az alsóvár vízitornyát királyi szálláshelyé építették át. A második emelet keleti ablakát bejárhatta alakították át, belül pedig a termeket keresztfalakkal osztották meg. Az ötödik szintet fedő fa födémet bordás boltozatokkal helyettesítették, ezáltal a torony felső teraszán nagyobb hajtógépeket lehetett felállítani, továbbá kiépült az alsóvár belső falőve is. A vár alatt kiépülő városban Károly Robert épített néhány lakóházat, valamint egy lovagi torna rendezésére alkalmas teret, ezzel kezdődött meg tulajdonképpen a visegrádi királyi palota építése. Délkeleten két emeletes kőház és egy faház állhatott, míg északkeleten egy kő alapokon emelkedő faszerkezetű udvarház állt. Északnyugaton egy emeletes, nagyméretű kőház épült, amelynek emeletén egy nagy terem és két szobás lakosztály kapott helyet. Az itt lakók kényelmének biztosítása érdekében a hálószobákat paddófűtésen látták el. Az épület együttes első említése meglehetősen rossz emlékű. A képes kronika szerint Zák Felicián itt támadt rá a királyi családra 1330. április 17-én. A merényletet követően még 1330-ban Károly Robert az alsóvár lakótornyából a fellegvárba költözött, ahol az 1317-es ostrom során elpusztult lakótorony helyett három palotaszárny épült, valamint külső várfalővel egészült ki. Fellegvár jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Károly Robert még a Szent Koronát is Visegrádra vitette, ahol két évszázadig őrizték. 1335-ben pedig a várba került sor a híres király találkozóra, amelyen luxemburgi János cseh király és Nagy Kazmér lengyel király vettek részt. A vár Károly Robert élete utolsó pillanatainak is tanúja volt, hiszen itt halt meg a betegeskedő uralkodó. Mint már utaltam rá, Visegrád 1347-ig tölti be a királyi székhely szerepét, ekkor azonban az udvar Budára költözik, és így a visegrádi épület együttes bővítése félbe szakadt. Egyelőre, hiszen alig néhány év múlva újra ez a település lesz a Magyar Királyság központja, és ezután folytatódnak a Duna partján épült lakóházak bővítése, amelyek első Lajos király uralkodása alatt igazi királyi palotává növik ki magukat. Mivel Lajos király idején is jelentős építkezések zajlottak Visegrádon, ezért egyelőre megállok az itt található építkezések bemutatásával. De ígérem, hogy Lajos király kapcsán még visszatérek, és befejezem a visegrádi királyi építkezések történetének bemutatását. Cserébe viszont elmondom, hogy valószínűleg Károly Robert nevéhez, vagy legalábbis uralkodásához köthető a budai királyi palota régészeti lelettekkel bizonyítható építésének megkezdése is. Az úgynevezett budai vitáról egy korábbi műsorban már beszéltem, amikor röviden bemutattam Gerevis László és Zolnai László vitáját a budai vár és palota építésének kezdeteiről. A budai királyi palota építészeti fejlődését a 14. század 30-as 40-es éveitől kezdődően tudjuk főbb vonalakban nyomon követni, legalábbis alaprajzi változások formájában. Az Anjou-kornak ebben a szakaszában még csak a fennsík déli csúcsán álltak épületek. A fennsíkból délre kiszöglelő szikraszírten egy nagyméretű multifunkciós torony, úgynevezett öreg torony emelkedett, amelynek elsődleges feladata a déli lankás lejtő felől várható támadások elhárítása lehetett. De emellett kiváló rálátás biztosított a hegy lábánál elhelyezkedő réfhelyre, illetve lehetővé tette a körkörös megfigyelést is elég nagy távolságukra. A középkori és török ábrázolások szerint ez volt a palota együttes legmagasabb építménye, és mint ilyen kezdetektől messziről láthatóan hirdette építetője hatalmát. Ennek a toronytípusnak a másik rendeltetése az volt, hogy vész esetén a védők utolsó menedek helyeként is szolgáljon, így valamilyen mértékben lakatónak is kellett lennie, bár ez utóbbi szempont itt kevésbé volt fontos, mint a lakótornyok esetében. Végül ezt a toronytípust gyakran börtönként is igénybe szokták venni. Budai viszonylatban ritka módon ismerjük a torony nevét, ez volt az István torony. Igaz, hogy ezzel a névvel csak Luxemburgi Zsigmond idejében említik meg először, de a kutatók Anjou Istvánt tartják névadójának. Feltételezhetően a torony István hercegi udvartartásának központja lehetett. Toronyhoz észak felől a budai várhegy fokozatosan kiszélesedő fennsíkján csatlakoztak a lakóépületek. Valószínű, hogy az együttes ez része kezdetektől zárt, középen keskeny udvart magába foglaló tömb volt. Régészetileg egyelőre csak a toronyhoz közvetlenül északról csatlakozó, fordított el a lakó része, vagyis az északi és nyugati szárnya azonosítható. Az északi szárny közepén nyílt az udvarba vezető kapu. Az építmény déli szárnyán a kápolna állhatott, amelynek gótikus szentélyét a későbbi átépítések során is megőrizték, talán kegyeleti okokból és zárt erkélyként hasznosították. Toronyhoz és a zárt épülettömbből álló együtteshez észak felől még egy trapéz alakban kiszélesedő előudvar is tartozott, amelyet egy sziklába vágott szárazárok választott el a fennsík többi részétől. Így elmondhatjuk, hogy 1350 körül már biztosan állt az az építészeti mag, amiből lépésről lépésre kiépült a késő középkori palota együttes. Ennek további történetére ugyancsak visszatérünk Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás uralkodása kapcsán. Károly Robert korában rendeződő politikai helyzet kedvezően hatott az egyházi és a városi építészetre is. Sopronban az 1330-as években építették át a ferences kolostor káptalan termét. A terem közepén két magas lábazatú, bordákhoz igazodó 8-szög alaprajzú pillér tartja a bordás boltozatot. A pillérek fejezetein a bűnöket szimbolizáló állatábrázolásokkal díszített, finoman tagolt szobrászati díszítés található, a záróköveken pedig keresztény szimbólumok láthatóak. Az udvari és a főúri megrendeléseken kívül az Anjou-korban egyre jelentősebbé váltak az városi építkezések, ez bizonyítja Buda, valamint Sopron példája is. Koldora rendek építészetének hatását a városi templom építkezésre jól mutatja a Lőcsei plébánia templom példája. A 13. század végi háromhajós poligonális szentélyű bazilikális alaprajzra a városban épülő minorita templom hatására csarnok templomot építettek.
Történész úr, hogyan tudnánk értékelni első Károly hosszú uralkodását?
Az Anjou család nápolyi ágából származó Károly Robert, eredeti nevén Caroberto, anyai ágon 5. István dédunokája volt, így formálhatott jogot a magyar koronára. A fiatal herceg 1300 júliusába kötött ki a dalmáciai Spalatóban, majd a délvidéki subicsok és babonicsok támogatásával sereget gyűjtött magának. Miután III. András 1301 januárjában elhunyt, ő lett a legesélyesebb királyjelölt, de érvényes koronázásáig 1310-ig kellett várnia. Miután az Anjou Anjou herceg trónra kerülését az egyház támogatta legaktívabban, az országgyűlés kezdetben vonakodott elfogadni az esztergomi érsek jelöltjét. A félelmek idővel mindkevesebb súllyal estek latba, a megerősödő bárói családok, a kőszegiek, csákok, abák hatalmaskodásaival szemben, mivel a királyi hatalom gyengülésével a köznemesek familiárisi sorba kényszerültek egy-egy nagy úr udvarába. A félelembe tartott köznemesek eközben a tartományurak letörésében voltak érdekeltek, ezért idővel tömegesen csatlakoztak Károly Roberthez, és odaadóan segítették őt az országegyesítés évtizedes küzdelmeiben. A király pedig hálából az ő soraikból szervezte meg az új arisztokráciát, felemelve például a híres Lackfi, Nekcsei, Szécsi vagy Kálai familiákat. Az oligarchák elleni küzdelmet első Anjou királyunk 1312-es Rozgony mellett aratott győzelme nyitotta meg, és bár az országegyesítés folyamatát hagyományosan Csák Máté 1321-ben bekövetkező halálával szokás lezárni, valóságban Károly Robertnek még 1326-ban is hadakoznia kellett a kőszegi és a babonics familiák ellen. A kis királyok letörése tekinthető az uralkodó legnagyobb érdemének, hiszen ezáltal megakadályozta, hogy Magyarország hercegségekre darabolódott Lengyelország sorsára jusson. Miután Károly Robert az ország döntő részét uralma alá hajtotta, páratlan bölcsességgel látott neki hatalma megszilárdításához, amit a honorrendszer segítségével ért el. A honor, amelyet a király legfőbb támogatóinak és tisztviselőinek adott, de az nem örökíthető, és az uralkodó tetszése szerint visszavehette. Károly Robert hatalmát azzal is erősítette, hogy hozzálátott az egykori királyi földek visszaszerzéséhez, és rátette a kezét az ország várainak jelentős részére. Eredményeit mutatja, hogy halála körül Magyarország legerősebb familiái legfeljebb 7 várat birtokoltak saját jogon. A honor nem csak a királyi hatalom szupremáciáját biztosította, hanem a hadszervezet alapját is jelentette, ugyanis az egyes országnagyok szolgálati birtokaik alapján kellett kiállítsák az Anjou haderő alapegységeit képező banderiumaikat. A hatalom megszilárdítása mellett a király másik érdeme a kincstár feltöltése volt, amit elsőként a magyar királyok között az uralkodói jogon beszedett úgynevezett regáli jövedelmekre támaszkodva ért el. Károly Robert bevezette a jobbágytelekként fizetett kapuadót, hasznot húzott a kereskedelemből a 30 vám révén, a bányabőr beszedésével pedig fellendítette a bányászatot is. Károly Robert okos szabályozása nyomán a 14. században Magyarország adta Európa aranytermelésének 3/4-ét, és ezt tette lehetővé 1326-ba az értékálló aranyforint bevezetését. Károly Robert uralkodása kulturális szempontból is fejlődést hozott Magyarország számára, a mind szélesebb körben használt írásbeliség, a nyugati városi környezetet kedvelő, kolduló szerzetes rendek meghonosodása, illetve a lovagi eszmény térhódítása jelzett. Az első Anjou királyunk udvarába reneszánszát élte Szent László, a lovak király tisztelete, elterjedtek a nyugati mintájú tornák, és ezzel együtt meghódította Magyarországot a lovagi költészet és életforma is. A szellemi élet pezsgését jól mutatja, hogy végre ismét született egy jelentős munka, amely szintézisbe foglalta a magyar nemzet történetét. Kálti Márk Károly Robert udvarában készítette el a képes kronikát, legjelentősebb történelmi dokumentumaink egyikét. Az Anjou királyuk dinasztikus kapcsolatai révén Magyarország bekapcsolódott Európa szellemi vérkeringésébe, és elsősorban Nápoly és Franciaország felől érték kulturális hatások. Ennek eredményeként bontakozott ki Magyarországon a gótikus építészet, amelynek stílusjegyeit többek között a Diósgyőri vár és a visegrádi palota is megőrizte. Károly Robert uralkodása minden szempontból sikertörténetnek mondható, külpolitikájában azonban a kiemelkedő eredmények és súlyos kudarcok rapszodikusan szerepeltek. Diplomáciai szempontból az Anjou uralkodó a lehető legbölcsőbb módon cselekedett, szövetséget kötött első János cseh királlyal, amely barátság egy egész életre szólt. A király később kibékítette a Szilézián marakodó Jánost és első Ulászló lengyel királyt, és utóbb megszervezte az 1335-ös Visegrádon tartott királytalálkozót, ahol a Csehországon áttervezett kereskedelmi útvonal révén sikerült kiszabadítani a Magyarországot a bécsi kereskedők árnyékából. Nagy Kazmérral kötött örökösödés békebeszerzési egyezménye pedig azt eredményezte, hogy fia Nagy Lajos utóbb megszerezhette a lengyel trónt is. A király a csatamezőn már kevésbé bizonyult sikeresnek. Bár Habsburg Frigyes osztrák herceg ellen eredménnyel háborúzott, Magyarország déli szomszédai ellen már kevesebb babér termett számára. Károly Robert számos eredménytelen hadjáratot vezetett a bánságokba betörő szerbek ellen, legnagyobb vereségét pedig Havasalföldön Vaszarev Vajda ellen szenvedte el. Az 1330-as poszodai csatából csak áruhában tudott elmenekülni, és a kudarcot követően védekezésre kényszerült a déli szomszédaival szembe. Károly Robert uralkodása a kudarcok dacára is a magyar történelem egyik legsikeresebb korszaka volt. Teljesítményét pedig tovább emelte, hogy országlása során egy széttagolt, belső anarchiától sújtott országból megteremtette a közép-kelet-európai térség vezető hatalmát. Az első Anzsó uralkodónk az erős uralkodói hatalom és gazdaság kiépítésével, a modern hadszervezet megalapozásával lehetővé tette fia első Lajos számára, hogy hódító hadjáratokba kezdjen, és megteremtse azt a birodalmat, amelynek partjait a népemlékezet szerint három tenger mosta.
A királyaink voltak utolsó percében a végső következtetések, foglaljuk tehát össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy kiről fogunk legközelebb beszélgetni.
Tulajdonképpen ebben a műsorunkban első Károly vagy Károly Robert uralkodását zártuk le. Megemlítettem törvénytelen fiának, Kálmánnak az élettörténetét, valamint beszéltünk a király halálának a körülményeiről és épített örökségéről, kiemelve ugye a visegrádi várnak, illetve a palota építésének kezdetét, valamint beszéltem a budai Istvántoronyról is, amely valószínűleg Károly Robert idejében kezdett el épülni, illetve műsorunkat Károly Robert uralkodásának az értékelésével zártuk le, és láthattuk azt, hogy miért tartják Károly Robert uralkodását a magyar történelem egyik legjelentősebb korszakának a történészek. Következő műsorunkban Károly Robert utódjáról, tulajdonképpen fiáról, első Lajosról fogunk beszélni, felvezetjük uralkodását és uralkodásának legfontosabb eseményeit kezdjük el taglalni.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmüket, köszönöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak az ismételt meghívást a jövő heti viszonthallásra.
Kedves hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.